Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, a Fáraók földjén című műsor következik itt a Kontakt Rádióban. Azon belül velem beszélgető rovatunkban Fullér Andreával beszélgetek, aki egyiptológus, és a harmadik átmeneti kori női bronzplasztikának a szakértője. Először is mit értünk harmadik átmeneti kori női bronzplasztika alatt, és mi az, ami ebben a témában annyira megfogott téged?
Jó napot kívánok! Az általam tanulmányozott szobrok többségét a harmadik átmeneti kor időszakára kertezhetik, amely három fő szakaszra osztható, a 21. dinasztia időszakára, aztán a második szakaszra, amely tulajdonképpen a maga a líbiai kor, a 22., 23. és 21. dinasztia időszakáról van szó, és a harmadik átmeneti kor lezárása az a kusita kor, amely a 25. dinasztia trónra lépését jelenti. Az általam tanulmányozott szobrok többsége ezen az időszakon belül a líbiai kor időszakára keltezhető, de a szobortípus készítése kifut egészen a 26. dinasztia időszakáig, tehát még a harmadik átmeneti koron is túlfut.
Mennyi szobrot ismerünk? Nagyságrendileg hogyan lehet meghatározni?
Az általam tanulmányozott szobrok 15 darabra tehető a szobrok száma, viszont kutatásaim alapján van olyan szobor, amelyet duplán tartanak számon, van olyan szobor, amelyet én nem a női szobor kategóriába sorolnék, így elsősorban én 9 olyan szoborral foglalkozom, amelyek a líbiai kor időszakára keltezhetők, és amelyek valószínűleg egyenlő helyhez is köthetők egy a történetük ezeknek a szobroknak, és ezekről tudjuk így a legtöbbet elmondani.
Melyik a leginkább közismert közülük?
Két közismert szobor van, a legismertebb az a Karomama szobra, amely a Louvre-ban található, és szintén jól ismert Takusit szobra, amely az Athéni Régészeti Múzeumban látható napjainkban. Mindkét szobor jellegzetessége az, hogy nemes fémberakással díszítették a felületüket, és a Karomama szobor érdekessége az, illetve az általam tanulmányozott szobrok érdekessége is, hogy még oly befejezetnek tűnő állapota ellenére sem tükrözi a szobor eredeti kinézetét az, ahogy mi most a múzeumban látjuk. Ugye most is nagyon szép nemes fémberakás díszíti a felületet, tollruhát visel a papnő, a fején diadém látható, és szépen megformált paróka, viszont napjainkban már nem látható az aranyozás. Mert ugye eredetileg aranyozás díszítette a parókát, biztos, hogy volt egy fejdísze, amely napjainkban már nem látható, aranyozás díszítette az arcát, a karokat, a lábakat. Jelenleg így a különböző fémekből, rézőtvözetekből látható különböző színű nemes fémberakások érvényesülnek, amelyek inkább a ruha kialakításán figyelhetők meg.
Hogyan díszítették ezeket a szobrokat?
A szobrok díszítése azért érdekes, mert különböző eljárással vitték fel az aranyozást. Kétféle módszer figyelhető meg, vagy a felületre vásznat borítottak, a vásznra került egy stukkó réteg, és erre került az aranyfüst, vagy a vékony aranyfólia. Ez a fa szobroknál, illetve a kőből készült szobroknál jól megfigyelhető eljárás az ókori Egyiptomban. A másik módszer az pedig az, amikor a bronz felületet tették érdessé, és ez az értes felület biztosította az aranyozás rögzítését. Ez például a berlini szobornál nagyon jól megfigyelhető, ahol az arcon apró vájatokat készítettek, tehát apró vájatokkal alakították ki a felületet, amely biztosította utána az aranyozás rögzítését.
Ez a technika mennyire volt új ebben az időszakban, milyen előzményei vannak?
A technika jól ismert, mert az új birodalom időszakából. Ugye a bronzplasztika azért érdekes, mert egészen napjainkig háttérbe szorult a kutatása, a tanulmányozása ennek a leletcsoportnak, annak ellenére, hogy nagyon nagy mennyiségű bronz szobor került elő az ókori Egyiptomból. Ugye a múzeumi raktárakban óriási mennyiségben megtalálható ez a leletcsoport, viszont sokszor a rossz konzervációs állapotnak is köszönhető az, hogy nagyon sokáig háttérbe szorult a tanulmányozása ezeknek a szobroknak, és napjainkban egyre több szobor esik át konzervációs eljáráson, ahol nagyon jól azonosítható ez az eljárás, már az új birodalom időszakától kezdődően. Tehát korábban ezt későbbre tették, a későkor vívmányának tulajdonították, de most már az új birodalom időszakától megfigyelhető. Illetve a bronzoknál van egy nagyon izgalmas leletcsoport, a fájunkból előkerült leletcsoport, ahol megfigyelhető mind az üreges, mind a tömörviaszveszélytéses eljárással öntött szobrok készítése, amelyek felületét már nemes fémberakással díszítették, illetve már itt találkozhatunk az úgynevezett fekete bronz nevezetű anyag használatával.
Amiket vizsgálsz, milyen részötvözetből készültek, mennyire van megvizsgálva ezeknek az összetétele, fekete bronz mennyiben jellemző rájuk?
Az általam tanulmányozott szobroknál, a Karomamasz szobornál lehet egyértelműen azonosítani a fekete bronz ötvözetet. Ugye az a baj, hogy nem minden tárgy esetében áll rendelkezésre anyagvizsgálat. A Karomamasz szobor szempontjából szerencsések vagyunk, mert itt nagyszerű vizsgálatokat végeztek, és ezeket publikálták is. Viszont van olyan általam tanulmányozott szobor, ahol a mai napig nincs semmiféle vizsgálat, nem történt vizsgálat a bronzötvözetet illetően. Ami érdekes, hogy ahol történt, ott azt figyelhető meg, hogy ólommal ötvözték a rezet. És ez keltezési szempont is, tehát a 22. dinasztia időszakától figyelhető meg az, hogy ólommal ötvözik a rezet, és így könnyebben önthető. Tehát a könnyebb öntést szolgálta ez az ötvözet. Más általam tanulmányozott szobornál a fekete bronzzal nem találkoztam. Ugye a fekete bronz az azért érdekes, mert korábban tanulmányozták ezt az anyagot. Mindenképpen el kell különíteni a Nielno eljárástól, mert itt a rezet ötvözik nemesfémmel, arannyal, és ettől kap egy sötét alapszint, amelyen sokkal jobban érvényesül a nemesfémberakás.
Takusit szobráról mit lehet tudni? Annak az anyaga ismert?
A Takusit szobránál nem áll rendelkezésre anyagvizsgálatot tartalmazó publikáció. A róla készült publikációban az olvasható, hogy bronz és hogy elektron berakás díszíti.
Ha összehasonlítjuk Takusitnak meg Karomamának a szobrát, mi az, ami alapvetően különbözik a kettő között?
Hát mindenképpen különbözik a két szobor külső megjelenése, különbözik a póz, tehát a testtartás, különbözik a hajviselet, és különbözik a berakás, tehát a díszítés is különbözik, hiszen Karomama így papnőként jelenik meg, a kéztartás alapjáról rekonstruálható, hogy az összeszorított tökökbe szisztrumot tarthatott a szobor eredetileg. Takusit ezzel szemben az egyik kezét a mell alatt keresztben tartja, a másik kezét pedig a teste mellett kinyújtva. Ő is tarthatott tárgyakat a kezébe, itt már nehezebb megmondani, hogy azok mik lehettek eredetileg, és ami nagyon eltér, az a ruházatnak a díszítése, tehát a ruházat felülete, hiszen Karomama egy ilyen toldíszes ruhában jelenik meg, Takusit pedig azért nagyon izgalmas, mert a templomok dekorációját idézi a felülete, hiszen regiszterekre osztották a felületet, ahol különböző istenségek ábrázolása jelenik meg, illetve kísérő szövegek.
Ugye azt mondtad, hogy nagyon különböző a két bronzszobor, mégis egy csoportot alkot. Mi az, aminek az alapján közös csoportba lehet őket sorolni?
Mindenképpen az anyaghasználat, a méret, a technika, amellyel készül, illetve a rendeltetés. Ugyanis ezek a szobrok mindenképpen magasrangú hölgyeket ábrázolnak, akik papnői státuszt töltöttek be, és erre utal a gesztusuk is. Tehát a kilépő bal láb, illetve a karok helyzete. Takusit az izgalmas, takusittal még többet kell foglalkozni. Tehát eddig ő háttérbe szorult.
Említetted a méretet. Mekkorák?
A karomama szobor az 52 cm emlékeim szerint, és 91,5 cm a legmagasabb, a Leidenben található női szobor.
Többi szobor hogy néz ki? Milyen testhelyzetben ábrázolja a hölgyeket?
Hát mindegyik szobornál megfigyelhető a kilépő bal láb. A karok helyzete alapján több szobornál jól azonosítható, hogy szisztrumot tarthattak a szobrok eredetileg a kezükben, illetve van olyan szobor, amelynek a kéztartását a mát felajánlás gesztusával azonosította John Taylor. Illetve van olyan szobor is, ahol így a kéztartás félre csúszott, véleményem szerint, ugyanis ott is az szerepel a szoborhoz kapcsolódó publikációkban, hogy szisztrumot tarthatott eredetileg a szobor a kezében, viszont a kéztartás alapján inkább én nulledényt rekonstruálok.
Hogyan tartja a kezét? Mitől
Noé? Igen, ez konkrétan a British Múzeum 43372-es számú szobráról van szó, aki maga előtt kinyújtva tartja a kezeit. Az egyik kéz az csuklóból csonkolt, a másik kezét viszont tenyérrel fölfelé tartja, nyitott tenyérrel fölfelé tartja, és a tenyérben látható is egy kicsi csap, az eredetileg a szobor kezében tartott tárgy rögzítésére szolgálhatott. Ez a gesztus, ez nagyon szépen azonosítható a nulledények felajánlásával, és a király plasztikánál ez egy jól megfigyelhető testtartás, illetve kéztartás.
Említettük, hogy mát, szisztrum és a nulledény a feltételezett három tárgy, amit a kezükben tartott. Honnan állapítható meg, hogy mát szobor lehetett?
A Louvre 43373-as számú szobránál figyelhető meg ez a gesztus. Ugye az egyik kezét maga előtt tenyérrel fölfelé tartja, a másik kezét pedig támasztásként, így a tenyerén hordozott tárgy mögött tartja, és ez a nehéz ezt így rádióban elmondani, de a képi ábrázolások alapján templomi domborművekről jól azonosítható ez a kéztartás. Nagyon gyakran ábrázolták a fáraót így, amikor a mát szobrot ajánlja fel. Tehát ugye a maga előtt tartott kézzel ücsörög mát istennő, és mögötte pedig oltalmazon látható a másik kéz. Ez a kéztartás, ez szintén megfigyelhető a British Museum szobránál, illetve archív források alapján tudjuk, hogy amikor a múzeumba került a szobor, akkor eredetileg egy női istennőt ábrázoló szobrocska ücsörgött a tenyerén, amely időközben elveszett. Ezt a szobrot akkor Ízisszel azonosították, viszont sokkal valószínűbb, hogy ez Mát istennőt ábrázolta. Egyébként ehhez egy érdekes párhuzam, hogy a karnaki kasettudvarúira ásása során előkerült egy mát szobor töredék, szobrocska töredék, amely karomamához tartozott, tehát karomamának a kartusát viseli magán, úgyhogy így bizonyítható, hogy a 22. dinasztia időszakától már az Isten feleségek is felajánlhatták a mátot, tehát nem csak a fáraó, és hát ezt az Isten feleségeket ábrázoló templomi domborművek is mutatják, tehát ismerjük a jelenetet templomfalakról.
Miért készülhettek ilyen nagy méretben?
Ez az érdekes kérdés. Erre keresem én is a választ a kutatásaim során. Véleményem szerint mindenképpen a templomi kultuszban játszottak szerepet ezek a szobrok. Ugye a kéztartásuk alapján védelmező, áldozatbemutató funkciót láttak el. Könnyen előfordulhat, hogy egy kultuszszobor mellett helyezték el ezeket a szobrokat, ahol biztosították ugye a napi áldozat felajánlást, illetve a védelmezést. Az is előfordulhat, hogy processziós ünnepeken használták őket, de ezt még tovább kell tanulmányozni. De processziós bárkán állhatott ilyen szobor. Mindenképpen találtam egy érdekes új birodalmi előzményt, amikor ezeknek a szobroknak megfelelő tulajdonságokkal rendelkező, tehát rövid parókát viselő, talpig aranyozott női szobor ábrázolása figyelhető meg egy processziós bárkán. Úgyhogy az is előfordulhatott, hogy ünnepi bárkákra helyezték ezeket a szobrokat, bár ahhoz elég nagy a méretük. Tehát itt akkor már elgondolkodható, hogy mely bárkára kerülhettek.
Akkor most egy kis zenét hallgatunk, majd utána folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk a Fáraok Földjén című műsort. Fullér Andrea egyiptológussal beszélgetek, és a harmadik átmenetikori női bronz plasztikáról beszélgettünk. Azon belül szó volt itt Takusitról, Karomámáról és további szobrokról is. Hogyan éleszkednek ezek a szobrok az egyiptomi szobrászat hagyományaiba?
Annak ellenére, hogy a legtöbb ránk maradt fém szobor a harmadik átmeneti kor és a későkor időszakára keltezhető, a korábbi korszakokból ránk maradt fém szobrok, ha szorványosan is, de kiválóan illusztrálják azt a magas színvonalú technikai tudást, amelyel az ókori Egyiptom fémművesei rendelkeztek. Ugye az óbirodalom időszakától már megfigyelhető a bronz ötvözet használata, és az óbirodalom végétől már viaszveszejtéses fémöntést használnak, amelyel tömöröntésű kis plasztikát tudtak előállítani. Ennek ellenére a bronz kis plasztika mégis az új birodalom időszakában terjed el nagy mennyiségben. Ugye már szó volt korábban a középbirodalom időszakából származó fájú leletről, amely nagyon egyedülálló és magas színvonalat képviselő szobrokat tartalmaz, és ahogy egyre több adat áll rendelkezésünkre, illetve a dokumentáció fejlődik, megfigyelhető az, hogy az általam tanulmányozott szobroknak előzményei vannak. Tehát például a nagyméretű szobrok már az középbirodalom időszakától kezdve kimutathatók. Ugye korábban, mondjuk egy 20 évvel ezelőtt az volt az elterjedt nézet, hogy abban hoz újat például a harmadik átmeneti kor, hogy megjelenik a nagyméretű bronzplasztika. Hát nagyméretről beszélhetünk, ugye 80 cm, 70-80 cm magas szobrok esetében. Most már tudjuk azt, hogy a középbirodalom időszakától tudtak ilyen méretű szobrot készíteni. Ja, ami nehéz, hogy esetleges, hogy mi maradt fent ebből az anyagból.
Milyen eredmények, hogyan derültek ki, új ásatási leletek, vagy raktári ásatások?
Raktári ásatások a publikáció fejlődésével, ahogy összeérnek tényleg az adatbázisok. Ugye nagyon érdekes, hogy Günther Röder két kiadványa, két nagyon fontos monográfiáját követően az 1937-es és 56-os monográfiákat követően a 90-es évekig hallgat ugye a szakma. Tehát gyakorlatilag addig ez a lelet csoport nem mozgatja meg nagyon a kutatókat, amely összefüggésben állhat azzal, hogy nehezen tanulmányozható leletcsoportról van szó. A legtöbb esetben nem ismerjük a lelőhelyet, ez tényleg általánosnak mondható. Aztán a leletek állapota, konzervációs állapota sem mindig szerencsés. Illetve van az, hogy nagyon sok, nagyon hasonlónak látszó szobor van, és akkor ez így belet mosva ilyen kategóriákban. Viszont ahogy így fejlődött tényleg így a kutatás, illetve a társtudományokat elkezdte bevonni az egyiptológia, és most már anyagvizsgálatokat végeznek, így nagyon izgalmas dolgok kerülnek felszínre.
Hol vannak azok a kutatóközpontok, centrumok, akik a bronzszobrászatot tekintik a legfontosabb területüknek?
Véleményem szerint a Louvre a legfontosabb, ahol gyakorlatilag létrehoztak egy külön konzervációs központot is, ahol ezeket az anyagvizsgálatokat elvégzik, illetve konzerválják a szobrokat. De szintén előre haladottak a kutatások a British Museumnál, a Metropolitan Museumban szintén. Az általam tanulmányozott szobrok azok inkább a Louvre-hoz és a British Museumhoz köthetők, jobban ez van bent a látóteremben.
A bronzszobrászat hogyan fejlődik tovább a későbbiekhez? Ad-e valamit ennek a korszaknak a szobrászata?
Ami nagyon fontos, hogy a nemes fényberakás nagyon előtérbe kerül. Ugye a középbirodalom időszakától ez megfigyelhető. Tehát a fájunkból előkerült krokodil szobrocskánál ez már nagyon szépen megfigyelhető, illetve a fáraó ábrázolásnál. Az új birodalom időszakában is, viszont így tényleg a harmadik átmeneti korból maradt ránk a legtöbb olyan szobor, és hát ennek ugye, amint a példája az tényleg a Karomama szobra, ahol különböző ötvözetekkel díszítették a szobor felszínét. Ez mindenképpen tovább megy, tehát később, hogyha nem is ennyire hangsúlyosan, de a gallér díszítése, a szemek berakása, a szandál díszítése, ugye nekünk is itt a Szép Művészeti Múzeumban látható Imhotep szobornál ez nagyon szépen megfigyelhető, hogy nemes fényberakással díszítették a szobor felületét.
A bronzszobroknak, vagy részötvezetekből készült szobroknak a funkciója mennyiben állandó vagy változó jelenlegi ismereteink szerint az egyiptomi kultúrában?
A legtöbb bronz szobor, itt a kis plasztika csoportjára gondolok elsősorban, votív szobornak tekinthető, tehát templomokban felajánlott áldozati ajándékról van szó, és azért izgalmas szerintem az a csoport, amelyet én tanulmányozok, mert itt másik funkció is mindenképpen számításba vehető, illetve a fáraókat ábrázoló kis plasztikáknak is tudjuk a rendeltetését. Ugye Marsha Hill a kutatója ennek a tárgycsoportnak, és az ő kutatásai alapján tudjuk, hogy ezek a szobrok a kultuszszobor mellett kerülhettek elhelyezésre, illetve processziós bárkára kerülhettek, és a templomok falán látható ábrázolások ezt megerősítik.
Az egyiptomi szobrászatban nagyon sok szobor sírba került, bronzból készült szobrokat. Helyeztek-e sírba?
Igen, helyeztek sírba. Dira Abu el-Nagánál van egy temetkezés, ahol én konkrétan találkoztam azzal, hogy a koporsóban volt helyezve a bronzszobor.
Már csak azért is kérdem, mert ugye amulettek között is van olyan amulett, ami bronzból készült, és ugyanolyan funkciót töltött be, mint a fajanszból vagy kőből készült amulettek.
A Metropolitan Múzeum egyik szobrát helyezték egyébként a koporsóban. Ez egy fiatal fiú ábrázoló szobor.
Milyen témákat ábrázoltak bronzból, illetőleg részötvözetből az egyiptomiak?
Különböző istenségeket, emberalakban, állatalakban, ékiszeket, például a processziós bárkáknak a díszeit szintén bronzból készítették el, vagy bronzötvözetből, aztán koronákat, fejdíszeket, különböző kiegészítőket, ékszereket, tehát melldíszek kerültek elő, aztán ellensúly, például a menit vagy menát nyakéknek az ellensúlya szintén készülhetett bronzot vözetből nemes fémbe rakással.
Vannak olyan szobrok, amiket csak látható, ami azt jelenti, hogy valamihez rögzítették őket. Ezeket a bronz szobrokat hogyan használták föl, mihez lehetett rögzíteni?
Igen, a szobrok talpán különböző csapok találhatók. Egyébként Varsahill kutatása alapján ezek a csapok keltezési szemponttal is bírnak, tehát a csapok mérete, hossza, formája alapján keltezhető egy-egy tárt. Ezek a rögzítésre szolgáló csapok biztosították azt, hogy lehetett mozgatni ezeket a szobrokat, át lehetett helyezni. Ja, mindenképpen egy talapzathoz rögzítették őket, Karumama esetében egy fém talapzathoz rögzítették a szobrot, de ez lehetett ugyanúgy egy fából készült talapzat is, illetve processziós bárkára is helyezhették ilyen csapok segítségével a bronz szobrokat. Ami érdekes, hogy nem csak a talpon lévő csapok segítségével rögzíthették a szobrokat, hanem a Louvre-ban található női szobor hátán találtak egy kidomborodást, amely egy rögzítő szerkezetnek a részét alkothatta. Konkrétan ott támaszthatták meg a szobornak a hátát, hogy ugye egyensúlyba tartsák, és a mozgatás során fixálják, és ami még érdekesebb, leírások alapján a Karomama szobor hátán szintén volt egy ilyen fém dudor, amelyet koróziónak véltek, és amikor legelőször restaurálták, konzerválták a szobrot, akkor ezt eltávolították. Ugye a mai kutatások alapján azonban ez is egy ilyen rögzítő támasztó szerkezetnek a részét alkothatta.
Vannak olyan bronz szobrok, amiken kis karika van. Például Osiris szobroknál ott van a csap az alján, és a talapzat oldalán ott van egy kis karika, ami szintén valamilyen formában rögzítés célját szolgálhatta. Ilyennel találkoztál?
Vannak kisméretű női szobrok, amelyeknél szintén van például a váll résznél ilyen rögzítő gyűrű. Tehát lehet tudni azt, hogy valahova felfüggesztették, illetve a fejdísznél szintén található ilyen rögzítésre szolgáló gyűrű. Mindenképpen felfüggesztették ezeket a szobrokat. Kérdés az, hogy mondjuk nyakban viselhették el, vagy pedig egy processziós bárka szentélyében függesztették fel. Hát ez az, amit még így szeretnék kutatni, tanulmányozni.
Hogyan jött az ötlet, miért éppen ezt a szoborcsoportot választottad kutatási témával?
Egyetemi tanulmányaim során a processziós ünnepek nagy hatással voltak rám, és úgy gondoltam, hogy a szakdolgozatomat a processziós ünnepekből szeretném írni. Aztán mégis, amikor így elkezdtem újra átolvasni az egykori szemináriumi dolgozatomat, illetve elgondolkodni, hogy mit is tudnék ezzel kezdeni, akkor megtaláltam a Berlini Múzeum egyik szobrát, amelynek a felületét különböző bevájt díszek ékesítik, és többek között a köldöke alatt egy szokarisz bárka ábrázolás látható, és akkor így gondoltam, hogy ez egy érdekes téma lehet, és egykori témavezetőmhöz, dr. Bács Tamáshoz mentem ezzel a szoborral, hogy akkor én mégis talán ezzel szeretnék foglalkozni, és mindenképpen kutatásra érdemesnek tartotta ezt a témát. És azt mondta, hogy keressek még ilyen női szobrokat, nem fogok sokat találni.
És mennyit találtál?
Hát ugye összességében most olyan 15 körül van ezeknek a szobroknak a száma, ugye különböző kutatók kutatásai alapján, de mint említettem, itt már felmerül például a hamisítvány kérdése is. Tehát vannak olyan szobrok, amelyeknél megkérdőjelezhető az, hogy eredeti tárgyról van szó. Vannak duplán nyilvántartott szobrok, illetve van véleményem szerint olyan szobor, amelyikkel férfi szobor és nem női szobor. Tehát én csökkentettem ezt a nagyságrendileg 15 darabból álló korpuszt.
Említetted a restaurálást is, hogy a restaurálás során eltávolítottak olyan részt, amik fontos a kutatás számára. Többi szobor milyen állapotban van, mennyire vannak restaurálva?
A Leidenben található szobor már történt ez a baleset, ugye a konzerváció során. Ugye erről a szoborról azt kell tudni, hogy egy figyelmetlen látogató lelökte a szobrot, és így ez darabokra törött. Ezért vált szükségessé a szobor restaurálása. A szobroknak a jellemzője az, hogy egy stukkó rétegre vitték fel az aranyozást. Ennél a szobornál az arc részről eltávolították ezt a stukkó réteget. Ezt így lehet látni korábbi felvételek alapján, illetve a szoborról ma készült felvételek összehasonlításával, illetve egy rövid-rövid, nagyon rövid hír is olvasható ezzel kapcsolatban. A British Múzeum szobrait konzerválták, de azért nincsenek jó állapotban ezek a szobrok. Illetve ami nagyon szomorú, hogy tudjuk, hogy a 43-372-es számú szobor felületén szintén ábrák vannak, szintén ábrák díszítették, amelyekről az olvasható, hogy a Takusit szobor felületéhez hasonló ábrák vannak a ruházaton, és ezekről a mai napig nem jelent meg publikáció, sajnos.
Amikről lehet tudni, milyen témákat véstek a papnőknek a testére, milyen ábrázoláson díszítik őket?
A Osiris ábrázolása a leggyakoribb, illetve az Abydosz fét is, ami megint csak megjelenik több szobor felületén. Ilyen szempontból például a Louvre az, ami előre jár, mert ott a közelmúltban konzervált 33-90-es számú szobornál leírják azokat az ábrákat, amelyek így kivehetők. És itt Osiris ábrázolásokról van szó elsősorban, illetve a Berlinben található darabnál, szintén a 2309-es számú szobornál szintén Osiris ábrázolásokat találunk.
A funkció meghatározásában nem nyújt ez segítséget?
Szerintem mindenképpen. Ez egy következő szakasza lesz az én kutatásaimnak.
Akkor most megint egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk a beszélgetést.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, és a harmadik átmeneti kori bronz szobrok közül a női plasztikákról beszélgetünk, amelyek közül, mint kiderült, 15-öt sikerült eddig összegyűjteni, amiknek a száma a kutatások során csökkent, mert úgy tűnik, hogy nem mindegyik tartozik ebbe a csoportba. Hogyan dolgoztál, milyen formában alakult ennek a csoportnak a kutatása?
Talán legfontosabb az a képanyag összegyűjtése volt, és a legnehezebb feladat is egyben. A mai napig létezik olyan szobor, amelyről csak egy nézetből készült fénykép érhető el, és tényleg a legnagyobb kihívást azt jelentette, hogy az összes szoborról, amely a publikációban szerepel és ebbe a csoportba tartozhat, tényleg beszerezni a rendelkezésre álló publikációkat, illetve a fényképes dokumentációt, és ez mindenképpen nagy kihívás elé állította az embert. Ami szintén nehézséget okozott az az, hogy megpróbáltam különböző csoportba rendezni ezeket a szobrokat, tanulmányozni a hajviseletet, a ruházatot, a kéztartást, a testalkatot például nem vezetett előrébb, tehát nem jutottam előrébb, mert mindegyik szobor egy kicsit más. Egy kicsit más a paróka, egy kicsit más a testalkat, kicsit más a kéztartás, illetve különböző kéztartások figyelhetők meg. Illetve az is nagyon nehéz, hogy a tanulmányozott időszakban nagyon kevés a párhuzam. Például ott van a karomama szobor, tudjuk, hogy ki volt karomama, tudjuk, hogy építetett egy kápolnát a karnaki templom kerületen belül. Ez a kápolna ma nagyon romos állapotban van, nehezen megközelíthető. Tehát nagyon hiányzik az, hogy mondjuk ami megjelenik így bronzszobor formájában, három dimenzióban, az hogy néz ki mondjuk a templomfalon. És nem minden szoborhoz tudunk ilyen párhuzamokat rendelni.
Minek alapján hogyan lehet az azonosságot megállapítani?
Ez is nagyon nehéz, mert például most így az Ahnes Neferibré szobrát hoznám, amely az, hogy egy kőszobor a 26. dinasztia időszakára keltezhető, de ugye ennek az istenfeleségnek ismerjük az ábrázolásait Osiris kápolnákról. Az Ahnes Neferibré szobor egy telt, dúsidomú hölgyet jelenít meg, és a kápolnákon pedig egy sudár, karcsú nő alakot látunk. És akkor ugye itt jön a kérdés, hogy milyen kapcsolatban áll egymással a dombormű és a fémplasztika. Ezek követik egymást, ezek megfeleltethetők egymásnak. Az a baj, hogy jelenleg nincs annyi rendelkezésre álló párhuzam, hogy itt messze menő következtetéseket lehetne levonni. Ezért is volt nehéz az általam tanulmányozott szoborcsoport osztályozása, és végül én a stíluskritika mellett döntöttem, és ami a legjobban előrébb vitt ennél a csoportnál, az a fiziognómia tanulmányozása volt. Mert amit tényleg így a líbiai korból ismerünk, az tényleg így az arcábrázolása nagyon jellegzetes, a profil ábrázolása, és tényleg a szobroknál is a legtöbb segítsége így a profil tanulmányozása nyújtotta számomra.
Mi a jellemző ezeknél a szobroknál az arcra? Hogyan lehet felismerni őket?
Egy elnyújtott orrvonal az, ami jellemző a líbiai korban, tehát a hajvonal és az orrhegy közötti vonal az hosszabb, mint az orrhegy és az áll közötti vonal, és a száj az a líbiai korban pontosan az orr és az áll közepén helyezkedik el. A korábbi időszakban egy mosoly, jellegzetes mosoly az, ami megfigyelhető. A líbiai kor sajátosságait azt most már így ismerjük a kutatásoknak köszönhetően, ugye ez se könnyíti meg a helyzetet, hiszen erre az időszakra jellemző az, hogy a Tutmózida és a Ramesszida jegyeket vegyíti különböző arányban ez az időszak, és hát ezeket kell tudni felismerni és elkülöníteni.
Tutmózida és Ramesszida jegyek, mit értünk ez alatt?
Igen, a legjellegzetesebb mondjuk a Tutmózida mosoly, ami a Mereszámon szobornál figyelhető meg a legszebben. Aztán az ortípus is nagyon jellegzetes, ez például Karomamánál figyelhető meg nagyon szépen, tehát ő neki jellegzetesen egy ilyen sas orra van. A Ramesszida mosoly az egy másik típusú stílusjegy, ez véleményem szerint a Takusitnál figyelhető meg, tehát egy másik szobornál. És ugye a korábbi kutatásoknak köszönhetően fel lehet állítani egy sorrendet, hogy a líbiai kor melyik időszakában milyen arányban keveredtek ezek a stílusjegyek, illetve még van az az időszak, amikor teljesen természetes lesz az arcvonás. Ez a British Museum 43373-as számú szobránál nagyon szépen megtől a profilnál. Itt már nincs elnyújtott orvonal, teljesen szabályos arcot látunk, erős határozott állkapcsokkal, egy enyhe teltséggel az állvonal mögött.
És a szemekre, a szemöldök kidolgozására van-e valamilyen recept?
A szemekkel még kell foglalkoznom, de mindenképpen például a Karomamánál megfigyelhető, hogy ilyen mandula vágású szemei vannak, egy picit a belső szemzug befele lejt, és ennek van egy párhuzama, szintén megfigyelhető egy magángyűjteménybe került szobornál ez a jellegzetesség, illetve az orrkialakítás is. Igen, ami még nehezíti a kutatást, hogy vannak szobrok, amelyek magángyűjteménybe kerültek, úgyhogy mondjuk egyetlen egy fénykép készült róluk, illetve egyetlen egy fotót publikáltak a szobrokról. Azzal dolgozik az ember, ami elérhető számára. Ami érdekes, hogy a kozmetikai csík. Ezeknél a szobroknál nincs kozmetikai csík, nincs hosszú kozmetikai vonal, amely keretezni a szemeket.
A test kidolgozásában lehet valami általánosat mondani?
Mindenképpen ezeknél a szobroknál egy telt testalkat figyelhető meg, dúsidomok, telt mellek, széles csípő, vastag derék az, ami jellemzi ezeket a szobrokat. Ugye nagyon gyakran a leírásokban azzal találkozunk, hogy például a Karamama az egy karcsú nő alakot ábrázol, hogyha figyelmesen megnézzük, akkor ez nagyon becsapós, és érdemes összehasonlítani, egymás mellé rakni a Karomamáról készült fotókat a csoport más darabjainak a fényképeivel, és akkor lehet látni, hogy egyáltalán nem egy karcsú nő alakot ábrázol Karomama szobra sem. Tehát mindenképpen egy dúsidomú hölgy, aki megjelenik.
A korábbiakban mondtad, hogy lelőhelyük ezeknek a szobroknak sajnos nem ismert. Hogyan kerültek Európába? Arról mit lehet tudni?
Egyetlen egy szobor esetében ismerünk lelőhelyet, a British Museum 43372-es számú szobránál Théba szerepel lelőhelyként. Ugye a szobrok különböző ásatások során kerültek be konzuloknak a gyűjteményébe, és ezek a gyűjtemények később múzeumokba kerültek, múzeumi gyűjteményeket alapoztak meg. Ami nagyon fontos, hogy csak tényleg ilyen áttételesen lehet következtetni a szobrok előkerülésére. Ugye nagyon fontos, hogy egy olyan időszakban járunk, amikor két konzul a kutatásai, illetve az általuk fizetett ügynököknek a kutatásai határozzák meg az időszakot. Garnakhoz köthetők ezek a kutatások, ugye Drovettiről van szó, és Henry Soultról, és Giovanni Attanasi az, aki nagyon fontos, mindenképpen egy kulcsfigura ebben az időszakban. Ő az, aki összeállítja a harmadik Henry Soult gyűjteménynek a katalógusát, amelyből tudjuk, hogy egy szobor a British Múzeumba kerül. Tudjuk, hogy ez a British Múzeum 43372-es számú szobra, ahol Théba szerepel lelőhelyként, és itt meg is jegyzi Attanasi, hogy ez a szobor, ez hasonló ahhoz a szoborhoz, amely pedig a Louvre-ba került. És akkor itt ez a másik szobor, ez jól azonosítható a Louvre 3390-es számú szobrával. Aztán nagyon fontos, hogy fennmaradt olyan levél, amely Drovetti konzul számára készült, és ebben az ő fizetett ügynöke arról panaszkodik, hogy az Athanasius karnokban bronz szobrokat talált, berakással díszített szobrokat talált, Északkarnakhoz köthető ez a szoborkorpusz, ami előkerül, és a szoborkorpusz megtalálásáról szintén ír Athanasius évszámok nélkül, illetve sajnos lelőhely nélkül.
Mennyire közismertek ezek az adatok, hogy mikor, hol dolgoztak, és mennyire tartották fontosnak, érdekesnek a munkájukat?
Hát egy másik időszakban járunk, ugye a szobrok előkerülés időpontjában nem volt erősségük a dokumentáció. Ebben az időszakban sokkal fontosabb volt megtalálni a tárgyakat, szép tárgyakat találni, értékes tárgyakat találni, amelyek jól értékesíthetők, gyűjthetők, gyűjteménybe összerakhatók, és utána mondjuk egy-egy államnak, vagy uralkodónak, múzeumnak eladhatók. Nem fektettek hangsúlyt ebben az időszakban a lelet körülmények rögzítésére, illetve a leletek megtalálási körülményeinek a rögzítésére.
És a levelek, amiket említettél, milyen célt szolgáltak?
Mindenképpen volt egy érdeklődés, amelyet ugye igyekeztek kielégíteni ezek a kutatók, de mindenképpen a haszonszerzés. Másképp gondolkodtak.
Hogyan lehet következtetni ezeknek a szobroknak a származási helyére?
A tárgyak korai előkerülésének a negatív hozadéka, hogy nem rendelkezünk olyan forrásokkal, amelyek hitelt érdemlően ismertetik a megtalálásukat kísérő körülményeket. Így elsősorban olyan 19. századi forrásokra támaszkodhatunk, elsősorban levelekre, amelyek segítenek minket így a tárgyakat karnakhoz köpni. Kettő szobor a rajtuk található feliratok alapján egyértelműen karnakhoz köthető a csoportból, ez Karomama szobra és Mereszámon szobra. A British Múzeum 43372-es számú szobránál lelőhelyként téba szerepel, tehát ez az egyetlen tárgy, ahol lelőhelyet is megadtak. A leideni szobor esetében pedig tudjuk, hogy a műkincskereskedő, aki értékesítette a szobrot, szintén karnakot adta meg lelőhelyként. Ugye a legfontosabb, és ugye a kutatók ebben tényleg egyetértenek, hogy ez a szoborcsoport karnakhoz köthető, még hogyha ezt ilyen forrásokkal is kell igazolni. Három forrás szoktak idézni a témával kapcsolatban. Az egyik ilyen fontos forrás Giovanni d'Athanasi 1836-ban összeállított aukciós katalógusa, amelyben szerepel a British Múzeum 43372-es számú szobra, és itt a szoborhoz tartozó rövid bejegyzésből kiderül az, hogy Athanasi ismerte a Louvre-ban található 3390-es számú szobrot is. Aztán nagyon fontos, hogy ebben az aukciós katalógusban Athanasi beszámol egy szoborleletről, egy bronz szobrokat tartalmazó leletről, amelyet ő Karnakban talált, és akkor sikerült ő neki megtalálni ezt a szoborleletet, amikor sem Drovetti, sem pedig Szolt, tehát a két konzul, akik foglalkoztatták ezeket az ügynököket. Ugye Giovanni d'Athanasi Henry Szoltnak volt az ügynöke, nem volt jelen, és ők nem találtak ilyen leletet. Tehát, hogy egyikük sem talált ilyen bronz szobrokat tartalmazó leletet, ezek fontos információk. Aztán van egy panaszlevél, ez Jean-Jacques Riffaut panaszlevele, amelyet 1822-ben írt Bernardino Drovetti konzul számára, amelyben beszámol az Athanasi, közismertebb nevén Janni által talált favisszáról, ahonnan előkerültek a bronz szobrok. Aztán nagyon fontos az, hogy Jean-François Champollion Karomama szobrát Alexandriában szintén d'Athanasitól vásárolta meg. Ha összetesszük ezeket a forrásokat, akkor Riffaut panaszlevele alapján ez a bronzszobrokat tartalmazó lelet 1822-ben kerülhetett elő.
A többi szobornál is lehet hasonló forrásokra bukkanni? Gondolok itt például a berlini szoborra, amit említettél, vagy a leideni.
Nem, ami viszont nagyon fontos, hogy több szobor azért köthető egy lelőhelyhez, mert egy nagyon érdekes, nagyon speciális korrózió van a felületükön, amely megtalálható a különböző múzeumoknál található daraboknál. Illetve egy műhelyhez is köthetők, tehát a szobrok megmunkálása, kialakítása, az szintén egy műhelyhez kötheti ezeket a szobrokat.
A technikára gondolsz?
Igen, a technikára, illetve a tenorit, tehát egy nagyon speciális korrózió, ami hő hatására alakulhat ki például, vagy érztársulásból jöhet létre, az szintén több szobornak a felületén megfigyelhető. Ez alapján a kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy valószínűleg egy lelőhelyről kerülhetett elő ez a bronzszobrokat tartalmazó lelet, amelyet utána felosztottak és külön értékesítettek.
Említetted az azonos technikát. Hogyan készültek ezek a szobrok?
A szobrok egyébként azért nagyon érdekesek, mert viaszveszejtéses eljárással készült üreges, nagyméretű bronzszobrokról van szó, amelyek agyagmaggal rendelkeznek. Ugye minden szobor azért egyedi, mert korábban sorozatgyártás az eljárását szerették volna azonosítani ezeknél a szobroknál, és hogy ugye különböző ilyen negatívok alapján készült szobrokról van szó. A kutatások mai állása alapján azonban úgy gondolják a szakemberek, hogy a szobrok úgy készültek, hogy elkészült egy agyagmag, az agyagmagra felvittek egy viaszréteget, a viasz rétegre egy újabb agyagköpeny került, vas szegekkel biztosították, ugye, hogy ne mozduljon el az agyagmag és a külső agyagköpeny, illetve az agyagmagba még vas támasztó szerkezet is kerülhetett, utána ezt kiégették, a távozás során távozott a viasz, és a viasz helyére lehetett önteni az ötvözetet. A szobroknál megfigyelhető, hogy fejjel lefelé egybeöntötték ki a fejet és a testet, külön csapokkal élesztették a karokat és a parókát. Ez egyébként nagyon érdekes dolog, mert korábban azt gondolták, hogy szándékosan ilyen levehető, cserélhető parókát kaptak a szobrok, így ma már úgy gondolják a kutatók, hogy ez az eljárásnak a része volt. Tehát, hogy ugye külön öntött parókát rögzítettek a szobroknál, kerültek is elő más parókatüredékek is, tehát más lelőhelyekről.
Honnan lehet tudni, hogy nem cserélés céljából kerültek elő ezek a parókák?
Hát amikor ezt leírták, akkor ez még a leideni szoborral kapcsolatban merült fel ez korábban, mert hogy ott is levehető a paróka. Időközben azonban kiderült, hogy az összes szobornál úgymond levehető a paróka, hiszen azt utólag külön rögzítették, külön öntötték. Egyetlen egy szobornál biztos az, hogy egybeöntötték ki parókával együtt. A szobrot, ez a Meresszámon szobor, ami a Berlini Múzeumban található szintén.
Sokat foglalkoztál ezekkel a szobrokkal, komoly időt fordítottál rá a kutatásokra. Mik azok az eredmények, amiket a legfontosabbnak tartasz a saját felfedezéseid közül?
Én mindenképpen a Meresszámon szobrának a keltezését, illetve a szoborcsoporton belül történő elhelyezését tartom ugye a legfontosabb eredményemnek, illetve azt, hogy véleményem szerint ez a szobor kapcsolatba hozható egy koporsóval és egy múmiával, amely Chicagóban található.
Minek alapján tudod ezt mondani?
A Meresszámú szobrot a korábbi publikációkban, ugye a testalkat és a paróka alapján a 25. dinasztia időszakára szokták keltezni. Azonban így az én kutatásaim alapján ez a testalkat, ez a parókatípus, ez már korábban is megfigyelhető, és egyáltalán nem a 25. dinasztia időszakában jelenik meg az úgynevezett núbiai paróka. Tehát publikációkban a rövid, kerek, fürtös parókával kapcsolatban nagyon gyakran szerepel az a jelző, hogy núbiai paróka, amely ugye arra utal, hogy a 25. dinasztia vívmányáról van szó. Most a kutatásaim alapján ez a parókka típus már sokkal korábban megjelenik, és gyakorlatilag nagyon szépen végigvezethető az egyiptomi történelem során, gyakorlatilag az óbirodalomtól kezdve megfigyelhető nők esetében, és véleményem szerint a papnői státuszhoz köthető a rövid kerek parókka viselése. A másik a testalkat. A líbiai korban már ott van ez a telt testalkat, ami a Meresszámonnál szintén megfigyelhető. Például II. Oszorkon Bubasztiszi kapuján, ugye a Karomama királyné ábrázolásánál szintén ezt a testalkatot figyelhetjük meg. Illetve a legszebb párhuzam Meresszámon szobrához az a kőplasztikából a Seben szobdetet ábrázoló szobor, tehát egy női szoborról van szó. Ugyanez a vastag derék, ugyanez a ruha viselet figyelhető meg. A másik fontos az az arc, tehát a fiziognómia, ami a Meresszámonnál nagyon szépen követhető. Őnála mutatkoznak meg a legszebben a líbiai jellegzetességek, tehát az elnyújtott orvonal.
Milyen terveid vannak, a kutatásokat milyen irányban szeretnéd továbbvinni, vagy egyáltalán akarod-e folytatni?
Mindenképpen szeretnék foglalkozni ezekkel a szobrokkal, mert tényleg egy nagyon izgalmas, érdekes téma, és egy olyan csoporttal szeretném bővíteni, amelyekben kisméretű női bronzokat sorolhatunk. Ezekkel a szobrokkal már foglalkoztak korábban, és felismerült a kérdés, hogy istennőt, babát vagy papnőt ábrázolnak-e ezek a szobrok. Én mindenképpen ennek a korpusznak a vizsgálatával bővíteném a kutatásaimat.
Köszönöm a beszélgetést, és be is fejezzük műsorunkat. Jövő pénteken ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.